Mózes első könyve a 47-től az 50. fejezetig. József elment és hírt vitt a fáraónak. Ezt mondta. Apám is testvéreim megérkeztek Kánaán földjéről marháikkal és mindenükkel, és már Gósen földjén vannak. Gósen földje a Nílus deltájánál feküdt, Egyiptom északkeleti részén. Az egyiptomiak inkább az ország déli, illetve nyugati felét népesítették be. Északon a Nílus deltájánál termékeny, gazdag legelők húzódtak, mivel azonban az egyiptomiak nem igazán foglalkoztak állattenyésztéssel, inkább a déli és a nyugati területeken telepedtek le. József viszont északon, a gazdag legelők területén, Gósen földjén telepítette le családját. Maga mellé vett 5 a testvérei közül, és odaállította őket a fáraó elé. A fáraó ezt kérdezte a testvérektől. Mi a foglalkozásotok? Ők így feleltek a fáraónak. Jó pásztorok a te szolgáid, mi is, meg atyáink is azok voltak. Az egyiptomiak általában véve megvetették a jó pásztorokat, van azonban egy olyan időszak Egyiptom történelmében, amikor a fáraóikat is Hikszosz királyoknak nevezték, a Hikszosz pedig pásztort jelentett. Egyesek szerint éppen abban az időben uralkodtak a Hikszosz királyok Egyiptomban, amikor József és később Izrael gyermekei is ott laktak. Ebben az időszakban tehát nem tápláltak olyan ellenséges érzelmeket a pásztorokkal szemben Egyiptomban, mint általában máskor. Majd ezt mondták a fáraónak, jövevényként jöttünk erre a földre. Pontosabban nem bevándorlási céllal érkeztünk. Nem azért jöttünk, hogy ide költözzünk és elfoglaljuk a földedet. Nem az a tervünk, hogy örökre itt maradjunk, csak egy időre szeretnénk jövevényként itt tartózkodni. Arra is rámutatnak továbbá, hogy ők pásztorok, és hozták magukkal saját állatállományukat. Azt, hogy meddig tartózkodnak majd Egyiptomban, lehet, hogy tudták, lehet, hogy nem. Attól függ, hogy olvasták-e az írásokat. Mert ha olvasták, akkor tudhatták, hogy 400 évig lesznek majd Egyiptomban, tehát meglehetősen hosszú ideig. Emlékezzünk csak vissza, hogy mit olvastunk Mózes első könyvének 15. fejezetében. Először Isten szólt Ábrahámhoz, és csodálatos dolgokat mondott neki, majd Isten utasítása szerint fogott egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves koszt, egy gerlicét és egy galambot, ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el. Ragadozó madarak szálltak ekkor a húsdarabokra, de Ábrám elhessegette őket. Naplementekor mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Korom sötét lett, és hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át a húsdarabok között, és Isten elmagyarázta ekkor Ábrahámnak, hogy utódai jövevények lesznek egy olyan országban, ami nem az övék. Rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig, de Isten majd kihozza őket onnan. A 400 éves egyiptomi tartózkodás tehát Isten előre kinyilatkoztatta Ábrahámnak. Része volt az írásoknak, így ha József testvérei ismerték volna az írásokat, biztosan tudták volna, hogy Izrael gyermekei 400 évig élnek majd jövevényként Egyiptomban. A testvérek tehát azt mondták a fáraónak. Jövevényként jöttünk erre a földre, mert szolgáid juhainak nincs legelője, olyan súlyos az éhínség Kánaán földjén. Hadd telepedjenek le szolgáid Gósen földjén. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Apád és testvéreid idejöttek hozzád. Előtted van Egyiptom országa. Az ország legjobb részén telepítsd le apádat és testvéreidet, telepedjenek le Gósen földjén. Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük rátermett emberek, tedd azokat jószágaim felügyelőivé. Tehát úgy tűnik, hogy a fáraó is nagy állatállománnyal rendelkezett. József bevezette apját Jákobot is, és odaállította a fáraó elé. Jákob áldást mondott a fáraóra, a fáraó pedig ezt kérdezte Jákobtól. Hány éves vagy? József bevezeti tehát a fáraóhoz idős apját, és Jákob szinte azonnal a kezébe veszi az irányítást és megáldja a fáraót. A Bibliában azt olvassuk, hogy mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet, majd az ige Ábrahám esetét idézi Melkisédekkel. Amikor Ábrahám győztesen tért vissza az öt királlyal vívott csatából, Melkisédek, Szálem királya elébe ment és megáldotta. Márpedig minden vitán felül a nagyobbik áldja meg a kisebbet. Itt tehát Jákob áldja meg a fáraót, így azonnal nyilvánvalóvá válik pozíciója, a fáraó pedig megkérdezi tőle, hogy hány éves. Jákob azt felelte a fáraónak. Vándorlásom éveinek a száma 130 esztendő. És milyen csodálatosan fogalmazik. Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlása éveinek számát. Jákob ekkor 130 éves volt. Azt mondja, élete rövid volt és tele rossz napokkal, nehéz éveket élt meg. Úgy tűnik, hogy már érezte, hogy egyre gyengébb, és nem fog annyi évet megérni, mint édesapja, aki 175 éves korában halt meg, nagyapja pedig 180 évig élt. Itt is jól látható, hogy az emberek élettartama egyre csökkent a Földön. Minden generáció valamennyivel alacsonyabb kort ért el, mint az azt megelőző. Sém, illetve az özönvíz túlélői úgy tűnik, hogy sokáig éltek, az özönvíz utáni nemzedékek azonban lényegesen rövidebb ideig. Ez valószínű annak az eredménye lehetett, hogy az özönvízet követően eltűnt a földet körülölelő vízburok. Ez ugyanis korábban kiválóan védte az embereket a kozmikus sugárzástól. Számos tudós szerint az öregedési folyamatot épp a kozmikus sugarak okozzák, amelyek minden nap kitartóan bombázzák szervezetünket. Ezek a kozmikus részecskék, vagy úgynevezett neutrinok a világűrből érkeznek a Földre, behatolnak a testünkbe, és valamilyen szinten felborítják a sejtjeink struktúráját, ami elindítja az öregedési folyamatot. Ha a kozmikus sugarat nem bombáznának bennünket folyamatosan, elképzelhető, hogy sokkal tovább élnénk, mint ahogy azt az özönvíz előtt is láthattuk. Az özönvízet követően azonban drasztikusan csökkent az emberek élettartama. Így hát 130 évesen Jákob már öreg embernek számít, míg az özönvíz előtt 130 éves korukban az emberek épp a házasságon és a családalapításon gondolkodhattak. Majd áldást mondott Jákob a fáraóra, és eltávozott a fáraó elől. Így telepítette le József az apját és testvéreit, és birtokot adott nekik Egyiptomban, az ország legjobb részén, Ramszesz földjén, ahogyan megparancsolta a fáraó. Gósen földjén építették később a zsidók már rabszolgaként Ramszesz városát. És ellátta József kenyérrel az apját, testvéreit és apja egész házanépét családostul. Olyan súlyos volt az éhínség, hogy sehol az országban nem volt kenyér. Egyiptom földje és Kánaán földje sínlődött az éhínség miatt. József összeszedett minden pénzt, ami csak található volt Egyiptom és Kánaán földjén a gabonáért, amelyet vásároltak. Ezt a pénzt József a fáraó házának juttatta. Amikor elfogyott a pénz Egyiptom földjén is, Kánaán földjén is, akkor Józsefhez mentek egész Egyiptomból és azt mondták. Adj nekünk kenyeret, miért halljunk meg itt előtted? Hiszen nincs már pénz. József így felelt. Adjátok ide jószágaitokat, akkor adok nektek jószágaitokért, ha már nincs pénz. El is vitték jószágaikat Józsefhez, József pedig adott nekik kenyeret a lovakért, a júnyájakért, a marhacsordákért és szamarakért. Ellátta őket kenyérrel abban az esztendőben minden jószágukért. Miután eltelt az az esztendő, a másik esztendőben megint oda mentek hozzá, és azt mondták neki. Nem titkolhatjuk el, uram, hogy elfogyott a pénz, jószágaink és állataink pedig urunknál vannak. Nem maradt egyebünk, uram, csak a testünk és a földünk. Miért pusztuljunk el a szemed előtt magunk is, földünk is? Vásárolj meg minket és a földünket kenyéren, és mi földünkkel együtt a fáraó szolgái leszünk. Csak adj vetőmagot, hogy életben maradjunk, ne haljunk meg, és a termőföld se válik pusztává. József tehát megvásárolta Egyiptom egész földjét a fáraó részére, mert az egyiptomiak mind eladták mezőiket, olyan súlyos volt náluk az éhínség. Így lett a föld a fáraóé. A népet a városok közelébe telepítette le, Egyiptom egyik határszélétől a másik széléig. Csak a papok földjét nem vásárolta meg, mert az a papok javadalma volt a fáraó rendelete szerint, és ők abból a javadalomból éltek, amelyet a fáraó rendelete juttatott nekik. Ezért nem adták el a földjüket. Akkor József ezt mondta a népnek. A mai napon megvásároltalak benneteket és földeteket a fáraónak. Itt a vetőmag, vessétek be a földet. A termés egyötödét a fáraónak kell adnotok, négyötöde marad nektek a mező bevetésére és élelemre házatok népének, hogy legyen ennivalója családotoknak. Ők ezt felelték. Te mentetted meg az életünket. Légy jó indulattal irántunk, Uram, és mi a fáraó szolgái leszünk. Azt a mai napig is érvényes rendeletet hozta József Egyiptomban a földre vonatkozólag, hogy a termés egyötöde a fáraói, csak a papok földje nem volt a fáraói. És ugye mindezt Mózes írja. Miután minden pénzükön gabonát vásároltak az emberek, kénytelenek voltak állataikat is áruba bocsátani, azután pedig földjüket. József kiváló üzletet kötött velük, aminek eredményeként az egész föld a fáraó tulajdonába került. Az emberek ott maradhattak földjeiken, megművelhették azokat, de terményeiknek egyötödét, vagyis 20%-át kötelesek voltak beszolgáltatni a fáraónak. A többit viszont megtarthatták. Ha belegondolunk, hogy mi jövedelmünk hány százalékát fizetjük be adóformájában, láthatjuk, hogy ez igencsak jó felajánlás volt. Csak 20%-ot kellett beszolgáltatniuk, nem többet. Egyiptomban tehát egységes adókulcsot alkalmaztak, 20% nem több és nem kevesebb. Ennyin elvileg bármelyik kormány elkormányozhatná az országot. Izrael tehát letelepedett Egyiptomban Gósen földjén. Birtokukba vették azt, elszaporodtak és nagyon sokan lettek. Egy ideig körülbelül 3%-os volt a nép növekedési rátája, majd valamelyest lelassult. 400 évig tartózkodtak Egyiptomban, és amikor elhagyták Egyiptomot, körülbelül 2 millióan voltak, miközben mindössze 70-en költöztek Egyiptomba. 400 évvel később 2 millió izraeli vonult ki Egyiptomból. Valóban nagyon megemelkedett át a számuk 400 év alatt. A népesség növekedési ráták esetében azt szokták mondani, ha évente 5%-os a népesség növekedés, 200 év alatt egy 100 fős csoport 2 milliósra duzzadhat. Az évi 5%-os növekedés pedig nem is olyan sok, mindössze 5 gyermeket jelent 100 főre. Az e fajta népesség növekedési ráta egyáltalán nem elképzelhetetlen. Amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, 2 millióan voltak, és csak a 21 évesnél idősebb férfiak 600 000-en voltak. Ha minden férfira számolunk egy nőt, illetve gyermeket, valóban azt találjuk, hogy Mózes egy nagyjából 2 milliós tömeget vezetett ki Egyiptomból. Az egyiptomi tartózkodás során valóban nagyon sokan lettek Izrael gyermekei. Jákob 17 évig élt Egyiptom országában. Összesen 147 évig élt Jákob. Amikor közeledett Izrael halálának az ideje, magához hívatta fiát Józsefet, és ezt mondta neki. Ha megnyertem a jó indulatodat, tedd kezedet a csípőm alá, és esküdj meg, hogy hűséges szeretettel bánsz velem, és nem Egyiptomban temetsz el. Őseim mellett akarok pihenni. Vigyél el Egyiptomból, és temess az ő sírjukba. Ő így felelt. Megteszem, amit mondtál. Jákob ezt mondta. Esküdj meg nekem. Ő megesküdött. Ekkor Izrael térdre borult az ágy fejénél. Jákob érzi, hogy közelek halálának a napja, és először temetkezési helyét szeretné biztonságban tudni. Nem akarja, hogy Egyiptomban temessék el, mert ők apja Ábrahám vett földet, és Jákob azt akarja, hogy őt is oda temessék, a Makpelai szántóföld barlangjába. Jákob arra kéri Józsefet, hogy esküdjön meg neki, és tegye kezét a csípője alá. Ugyanezt követelte Ábrahám is szolgájától Eliézertől, amikor elküldte őt Háránba, hogy feleséget hozzon fiának, Izsáknak. Jákob is megeskedte Józsefet, hogy nem Egyiptomba temetik őt el, hanem visszaviszik arra a helyre, ahol ősei is nyugszanak. Történt ezek után, hogy megmondták Józsefnek, apád beteg. Ekkor odavitte két fiát, Manassét és Efraimot, Jákobnak pedig jelentették. Nézd, József a fiad jön hozzád. Izrael összeszedte erejét, és felült az ágyon. Ezt mondta Jákob Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, megáldott engem, és azt mondta nekem. Megszaporítalak és megsokasítalak, népek gyülekezetévé teszlek, és a te utódaidnak adom ezt a földet örökségül. Ezért legyen az enyém a két fiad, akik Egyiptom országában születtek, mielőtt hozzád jöttem Egyiptomba. Efraim és Manassé épp úgy az enyém lesz, mint Rúben és Simeon. Viszont azok a gyermekeid, akiket utánuk nemzettél, a tieid lesznek, és bátyjaik nevét fogják viselni örökségükben. Mert amikor Padánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben, Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efrátától. Ott temettem el az Efrátába, azaz a Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, ezt mondta. Kik ezek? József ezt felelte apjának. Az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten. Jákob így szólt. Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Amikor József odaviszi két fiát Jákobhoz, Jákob előbb elismétli Józsefnek, hogyan látogatta meg őt Isten Lúzban, amit később Bételnek, az Úr házának neveztek. Ott ígérte meg Isten, hogy Jákobnak és utódainak adja azt a földet örök szövetségül. Érdekes, hogy Isten személyesen tett ígéretet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak is. Jákob után azonban nem láttuk az igében, hogy Isten megjelent volna bármelyik fiúnak is, hogy korábbi ígéretét ismét megerősítse. Most József az édesapjától hallja ugyanazt az ígéretet, nem pedig közvetlenül Istentől. Édesapja meséli el neki, hogy Isten neki és utódainak ígérte azt a földet örök szövetségül. Most pedig magának követeli József két fiát, akik Egyiptomban születtek. Ők az enyémek lesznek, mondja. Ha ezek után lesznek még gyermekeid, elnevezheted őket te, de ezt a két fiút magamnak követelem. Olyanok lesznek, mint Rúben és Simeon, és ők is részesednek majd a földből, az örökségből. Abban az időben az volt a szokás, hogy a legidősebb fiú kétszer akkora részt kapott az örökségből, mint a többiek. Itt azonban Jákob Józsefnek ígért kétszeres részesedést. A kétszeres rész Efraim és Manassé lesznek. József tehát kétszeres áldást kap Jákobtól, mert Efraim és Manassé, József két fia is két törzsé növi ki majd magát, és a két törzs is örökli majd a földet. Ebből pedig azt látjuk, hogy Izraelnek több mint 12 törzse van, hiszen Efraim és Manassé is két külön törznek számít, és részesül majd a földből. Mivel József kettéoszlik Efraimmá és Manassévá, valójában 13 törzsről beszélhetünk Izraelben. Érdekes, hogy az igében Izrael törzseinek egyik felsorolásában József törzse is szerepel. Józsefnek tehát lehettek további leszármazottai, akik szintén egy törzset alkottak, József törzsét, ők azonban nem részesedtek a földből, mert azt az örökséget Efraim és Manassé kapta. Magát a földet azonban 12 részre osztották föl, a 12 törzs között osztották szét. A 13. törzs Lévi törzse volt, akik nem kaptak földet, hanem 48 várost kaptak, és azokban lakhattak. Érdekes azonban, hogy mindig 12 törzsről olvashatunk az igében, nem pedig Izrael 13 törzséről. Az is előfordul néha, hogy egyik-másik törzs nem szerepel a 12-es felsorolásban. A Jelenések könyvének 7. fejezetében például olvashatunk a pecséttel megjelöltekről Izrael minden törzséből. Dán törzse azonban hiányzik a felsorolásból. Általában Lévi törzse szokott hiányozni a felsorolásból, de most mégis ott találjuk a Jelenések 7. fejezetében. Ezzel szemben azonban Dán törzse nem szerepel a 144 ezer pecséttel megjelölt ember között, akiket Isten a nagy nyomorúság idejére pecsételt el. A 12-es szám szimbolikus, az emberi kormányzás száma. Ezért van 12 apostol, 12 törzs, még akkor is, ha valójában több törzs létezett. Az ige tehát Izrael 12 törzsét említi, bár valójában 13 törzs létezett, sőt, akár 14 is, ha József törzse is létezett még Efraim és Manassé törzsén kívül. Jákob tehát azt mondja, hogy Efraim és Manassé, József két fia olyan lesz, mint Rúben és Simeon. Ők is kapnak majd egy részt az Isten által megígért földből. Jákob látása már gyenge volt, így nem láthatta jól József fiait, inkább csak körvonalaikat. József fiai ekkor körülbelül a 20-as éveikben járhattak, tehát már nem voltak gyermekek. József pedig körülbelül 56 éves volt. Jákob meglátja a két fiút Józseffel, és megkérdezi, hogy kik ők. József pedig azt feleli Jákobnak, hogy két fia áll mellette, Efraim és Manassé. Izrael szemei az öregség miatt homályosak voltak, és már nem látott jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek. Nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még a gyermekeidet is megláttatta velem. Akkor József elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. Aztán fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimat Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét pedig Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az első szülött. Manassé volt az idősebb, az első áldás pedig mindig az idősebb fiúnak járt. De amikor odavitte őket apjához, Jákob nem Manassére tette jobb kezét, hanem Efraimra, Manassére pedig a bal kezét. Ezután megáldotta őket. József tiltakozott, de Jákob lecsendesítette. Minden rendben van, tudom, mit csinálok. Efraim kapta tehát az elsőszülöttnek kijáró áldást, de nem ez volt az első alkalom. Izsák is Jákobot, a kisebbik fiút áldotta meg előbb. Bár testvére Ézsau volt az elsőszülött, mégis Jákob kapta az áldást. Most pedig ő is ugyanezt teszi unokájával. Keresztbe teszi kezét, és Efraimra mondja a nagyobb áldást. Azután így áldotta meg Józsefet. Az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig. Érdekesen fogalmaz itt Jákob. Elismeri, hogy alapvetően Istentől kapott mindent. Igen, keményen dolgozott, gondozta az állatokat, de ha jobban megnézzük, akkor Isten volt az, aki gondoskodott róla. Isten táplálta őt egész életében. Az az angyal, aki megváltó minden bajban, mondja Jákob, és ez érdekes. Jákob megáldja Józsefet, majd azt mondja. Isten, aki előtt jártak őseim Ábrahám és Izsák, vagyis az Atya Isten, majd így folytatja. Az Isten, aki pásztorom mióta csak vagyok mind a mai napig, és ez a Szentlélek, aki szolgálja a szenteket. És az az angyal, aki megváltó minden bajban, ez pedig Jézus Krisztus a megváltó. Tehát Jákob imájában is megtaláljuk a Szent Háromságot. Az az angyal, aki megváltó minden bajban, áldja meg a fiúkat. Nevemről nevezzék őket, meg őseimnek, Ábrahám és Izsáknak a nevéről. Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye át. József ezt mondta apjának. Nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította, és ezt mondta. Tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebbik testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. És így áldotta meg őket azon a napon. A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben. Tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. De Efraimot megint Manassé elé tette. Azután ezt mondta Izrael Józsefnek. Én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. Neked azonban egy hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól. József tehát megkapja az elsőszülöttnek járó kétszeres örökséget. Jákob hivatta fiait, és ezt mondta. Gyűjjetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőben. Ez valószínűleg az öreg Jákob életének legnagyobb pillanata. És voltak bizony nehéz pillanatai. Nehéz élete volt, korábban, amikor a fáraóval beszélgetett, maga állítja, hogy nehéz időket élt át. Kemény élete volt, de halálának órája életének talán legdicsőségesebb órája volt. Halála előtt Jákob maga köré gyűjti fiait, hogy profétáljon nekik arról, ami az életükben következni fog. Gyűjjetek egybe, hallgassatok meg, Jákob fiai! A fiúk körülállták az ágyát, valószínűleg születésük sorrendjében. Rúben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első. És igaz is, Rúben törzséből senki sem volt sohasemmiben az első, nem ért el sikereket. Később Rúben örök részét az ígért földön kívül akarta megkapni, és láthatjuk, hogy sem ő, sem pedig törzse nem jeleskedett semmiben. Mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. Korábban olvashattuk, hogy Rúben egyik alkalommal bement apja másodfeleségéhez Bilhához, és vele hált. Akkor Jákob szinte meg sem említette az esetet, most azonban a halálos ágyán utal rá, és rámutat Rúben gyengeségére. Rúben álhatatlan volt, ingatag volt, mint a víz, ez pedig megakadályozta abban, hogy sokra vigye. Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsőségem. Mert embert öltek haragjukban, kecstelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákobban, elszéleztem Izraelben. Úgy tűnik, hogy Simeon és Lévi közelebbi kapcsolatban álltak egymással, mint a többi testvér. Csak hogy nem jó dolgok kapcsolták össze őket, mindketten rossz, erőszakos természetűek voltak. Átkozott haragjuk, mondja Jákob. Ez összeköt benneteket, amikor azonban Izrael gyermekei elfoglalják a földet, szétszóródtok majd a földön. És bizony Lévi törzse soha nem is kapott egy részt sem a földből, hanem a törzs tagjai a 48 nekik kijelölt városban laktak. Jákob proféciája tehát beteljesült. Ezután Júda következett a sorban. Júda, téged magasztalnak testvéreid. A Júda kifejezés dicséretet jelent. Kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Jákob azt profétálja, hogy Júda törzséből király származik majd, mert leborulnak előtted atyádnak fiai. Itt úgy tűnik, hogy Júda idővel radikálisan megváltozott. Amikor József fivérei azon törték a fejüket, hogy hogyan ölhetnék meg Józsefet, később pedig elhatározták, hogy ott hagyják Józsefet a veremben, hadd pusztuljon el, amikor arra jött egy Egyiptom felé tartó karaván, Júda ötlete volt, hogy inkább adják el Józsefet a karavánnak. Júda nem sejthette, hogy Rúben eltervezte, hogy később visszatér a veremhez, és kiment onnan Józsefet. Júda csak azt látta, hogy fivérei mindenáron József halálát akarják. Ezért, hogy megmentse az életét, azt ajánlotta, hogy inkább bocsássák áruba Józsefet. Így legalább biztosan életben marad, még ha rabszolgasorba is jut Egyiptomban. Később azonban kétségtelen, hogy még emiatt is bűntudatot érzett. Amikor ugyanis Jákob nem akarta engedni velük Benyámint Egyiptomba, Júda volt az, aki személyesen kezességet és felelősséget vállalt öccséért. Júda lehetett az összes fiú közül a legfelelősségteljesebb. Amikor megérkeztek Egyiptomba, és József elrejtette ezüst serlegét Benyámin zsákjába, így később Benyámint Egyiptomban akarták fogni rabszolgának, Júda felajánlotta, hogy vállalja a rabszolgasorsot Benyámin helyett, hogy Benyámin visszatérhessen édesapjához. Júda tehát nagy bátorságról tett bizonyságot, kiállt testvére mellett, és kész volt magára vállalni a Benyáminnak kijáró büntetést. Júda jelleme tehát nagyon jó irányba kezdett fejlődni, Jákob pedig még tovább fűzi ezt a fonalat proféciájában. Megjövendőli, hogy Júda lesz majd az uralkodó törzs, akik előtt leborulnak majd atya fiai. Fiatal oroszlán vagy Júda, prédától lettél nagyjá fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán vagy a nőstény oroszlán, ki merné fölkelteni? Júda szimbóluma az oroszlán. Itt pedig láthatjuk a proféciában, hogy eljön majd az oroszlán Júda törzséből. Ez a profécia pedig Jézus Krisztusban teljesedett be. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek. A profécia tehát beteljesedett, Siló az eljövendő messiásra, a megváltóra utal. A Siló kifejezés a Salom, vagyis a békesség szó tövéből származik. A békesség fejedelme pedig nem más, mint Jézus Krisztus. A jogar valóban nem távozott el Júdától az Úr eljöveteléig, 40 évvel Jézus keresztre feszítése után azonban eltávozott. Ez alapján tehát a messiásnak valamikor Krisztus szerint 70 előtt kellett eljönnie ahhoz, hogy Jákob proféciája valóra válhasson. Tudjuk, hogy Siló, Izrael békessége valóban eljött. A messiás eljövetelének hivatalos napján a tanítványok egy emberként kiáltották, hogy hozsánna, hozsánna, ahogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Jézus a városra tekintett és siratta aznap Jeruzsálemet. Ó, bárcsak felismernétek a ti békességeteket! Szőlőtőhöz köti Szamarát, nemes tőkéhez szamár csikaját. Ruháját bíborban mossa, köntösét a szőlővérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, s oldala Szidonnal határos. Zebulon tehát Izrael északi részén kap majd területet, a mai Libanon területén. Zebulon azonban soha nem foglalta el mindazokat a területeket, amiket nekik ígért Isten. Isakár nagycsontú Szamár, az aklok között heverész. De látva, milyen jó a nyugalom, és mi szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz. Más szóval Isakár erős, de lusta. És Isakár törzsét is ez jellemezte. Erősek voltak, de restek. Így robotos szolgává lettek. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. A dán szó bírát jelent. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovas a hanyat esik. Dán a legészakibb területet örökölte, amely a Hermon-hegy lábánál fekszik. A felső Jordán völgye volt ez a Galileai tengertől északra, amelyet a libanoni hegyek és a Golán fenség határolt. Itt telepedett le Dán törzse. Dán városának romjai nagyjából 5-6 kilométerre fekszenek a Hermon-hegy lábától. Dán törzsének tagjai kemény legények voltak, és megvédték a népet az északról érkező támadóktól. Itt Jákob proféciájának a kellős közepén található a 18. vers, ami nem Jákob fiairól szóló profécia. Jákob így kiált: szabadításodra várok, Uram! Az a héber kifejezés, amit szabadításként fordítottak, az eredetiben tulajdonképpen a Jásua, vagyis Jézus. Vagyis azt mondja Jákob: Jézusra várok, az Úr szabadítására. Érdekes, hogy ilyen értelemben a szabadítás először itt fordul elő az ígében, Jákob proféciájában, amikor hirtelen felkiált: Jásuára várok, vagyis Jézusra. Ezután Gád következik. A Gád név sereget jelent. Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar. Jákob tehát azt profétálja, hogy győzedelmeskedni fognak ellenségeikkel szemben. Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Közülük kerültek ki a pékek, akik csodálatos péksüteményeket sütöttek. És szerintem mind a mai napig Ásér leszármazottai dolgoznak a pékségekben Izraelben, mert sehol nem ettem még olyan ízletes kenyeret és olyan péksüteményeket, mint ott. Naftáli gyorsszávú szarvasünő szép szavakat hallott. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákob erősségének kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád istenétől, ki megsegít téged a mindenhatótól, aki megállt téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásával, az emlők és az anyaméj áldásával. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Józsefet tehát külön választja édesapja a fivéreitől, és hatalmasan megáldja. József termőfa ága sok gyümölcsöt terem majd. Efraim és Manassé törzsei hatalmas, gyümölcsöző törzsé nőtték ki magukat. A fa ágai átnyúlnak a kőfalon, vagyis nem csak áldott lesz József, hanem maga is áldássá válik mások életében. Bár nagy próbákat kellett kiállnia, nyilazzák, kergetik az íjászok, gyűlölik, féltékenyek rá, megkísértik, ártatlanul börtönbe vetik, mégis győzedelmeskedett. Nem állt bosszút, nem vágott vissza. Hajlandó volt az ítélkezést Istenre bízni. Inkább odafordította másik orcáját is. Mozdulatlan maradt az íja, és erejének titka az volt, hogy a mindenható erősítette meg őt. Isten képesítette őt arra, hogy ellenálljon a kísértésnek. Ez nem volt könnyű, és nem fakadt belőle természetesen, de Isten megadta neki. És Isten nekünk is megadja, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Véleményem szerint mi keresztényként túlságosan is hajlamosak vagyunk régi természetünket azzal igazolni, hogy ez van, ilyen vagyok. Igen, ez van, de Isten egy új emberré akar tenni. Isten segíteni akar neked, és szeretne megerősíteni. Nem arra hív bennünket, hogy békés együttélésben tengessük napjainkat régi természetünkkel és óemberünkkel. Isten arra hív, hogy a lélek által nemet mondjunk a test cselekedeteinek. Nem ússzuk meg annyival, hogy nincs mit tenni, ilyennek születtünk. Igen, ilyennek születtél romlottnak, de most már újjá születtél, és másnak kéne lenned. Ha nem lettél más, valami baj van veled, valami baj van az Istennel való kapcsolatoddal. Ha valaki valóban Istentől újjászületett, azon látszik, hogy megváltozott a természete és az élete. Az újjászületés célja az, hogy új természetünk legyen. Lélek szerinti, nem pedig test szerinti természetünk. Így hát feszítsd meg mindazt, ami testtől született. Tanuld meg azt gyűlölni, hogy az új természet szerint élhess és járhass, hogy magadra ölthess Krisztus természetét. Nekem is új természetem van, hiszen ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ha azonban benned még mindig a régi természet beszél folyamatosan, és a teret engedsz régi természetednek, valami nem stimmel az Istennel való kapcsolatoddal, és akkor tartsd bűnbánatot, és nyilvánítsd holtnak az óemberedet. Ne babusgasd azt! Oly sok ember még büszke is a szörnyű természetére. Sokan büszkék arra, hogy képesek jól megmondani az embereknek a magukét. És közben olyan sok részét elosztogatták már elméjüknek, hogy nem is maradt nekik belőle már több. Ez nem olyas valami, amire büszkéknek kéne lennünk. Sőt, inkább szégyelleni való. Istenem, bocsáss meg, ezennel holtnak nyilvánítom az óemberemet, a régi természetemet. Nem kérek belőle, nem akarok a része lenni többé. Új, Krisztus szerinti természetre vágyom, amit a szeretet, a gyengétség és az együttérzés fémjelez. Arra vágyom, hogy egyre inkább Krisztushoz váljak hasonlóvá. Így hát ne adjunk teret a test kívánságainak az életünkben. Sajnos túlságosan is sok keresztény enged a test kívánságainak, és nem úgy jár, mintha új teremtmény lenne Krisztusban. Nem lélekben jár. Ha ez rád is igaz, tudd meg, hogy még mindig csecsemő vagy a lélek dolgaiban. Lehet, hogy 15, 20 vagy 25 évvel ezelőtt értél meg, de soha nem fejlődtél a lelkiekben. Még mindig nem tudsz beszélni, járni, még mindig a bölcsődben játszadozol, és megköveteled, hogy mindenki fejet hajtson a te kívánságaid előtt. Hogy etessen, amikor éhes vagy, megöleljen, amikor rosszul érzed magad, és gondoskodjon rólad a maga tehetetlen csecsemőről. Soha nem indultál fejlődésnek, nem váltál érettebbé Krisztusban. És ez egy ideig rendben is van. Amikor az ember megtér, természetes, hogy sok ölelgetésre és gondoskodásra van szüksége. De itt az idő, hogy felnőjünk. A lelki éretlenség óriási tragédia. Szomorú, hogy amikor már húst kéne enned, még mindig tejjel kell táplálni, mert a húst még nem bírnád elviselni. Igen, az elején vágynunk is kell az ige tejére, hogy megfelelően növekedhessünk és fejlődhessünk. De aztán eljön az idő, amikor a cumis üveget kinőve már tápanyagra is szükségünk van. Fel kell nőnünk. Meg kell tagadnunk régi természetünket és óemberünket. Vágyjunk arra, hogy Krisztus természete váljon tökéletessé bennünk, hogy azzá válhassunk, akivé Isten bennünket tenni szeretne. József erejének titka is Isten volt, aki megtartotta őt. Isten téged is megtart, meglátod. Isten a segítségedre siet, és segít ura lenni a helyzetnek. Nem kell olyannak lenned, mint Simeon és Lévi, hanem kérhetsz önuralmat Istentől. József tehát különleges áldásban részesült. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Benyámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt. Benyámin kemény legény volt. Ez a törzs volt az összes törzs közül a legszívósabb. Ők voltak a legkeményebb harcosok. A törzs történetét azonban sok szomorú esemény tarkítja. Egyszer majdnem az egész törzs elpusztult a gonoszságuk miatt. Izrael összes törzse kivonult Benyámin törzse ellen, de alig bírták őket együttes erővel legyőzni, olyan elszántan harcoltak. Saul Izrael királya is Benyámin törzséből származott, sőt, Pál apostol is. Kemény legények, sokkal többet kibírtak, mint egy átlag ember. Ez Izrael 12 törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket, mindegyiket a ráélő áldással áldotta meg. Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta. Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek, a hettita Efron mezein levő barlangba. Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben, a Makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efrontól, sírhelynek való birtokul. Oda temették el Ábrahámot és feleségét Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét Rebekát, oda temettem el Leát is. A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang. Amikor befejezte Jákob a fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt és elődei mellé került. Korábban Jákob megeskedte már Józsefet, hogy ne Egyiptomba temessék őt el. És József akkor meg is esküdött Jákobnak. Most pedig Jákob azt kéri, hogy ott temessék el őt abban a barlangban, amit annak idején Ábrahám vásárolt, és ahová Leát is temette. Érdekes, hogy bár Jákob nagyon szerette Ráhelt, nem abba a sírba akart nyugodni, ahol Ráhel Betlehem közelében. Azt kérte, hogy Lea mellé temessék el, a Makpélai mező barlangjába. És ezután meghalt. József apja arcára borult, síratta és csókolgatta. Azután József megparancsolta szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izraelt. 40 nap telt el vele, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig 70 napig síratták őt. Érdekes lenne, hogyha sikerülne megtalálni a Makpelai mezőn azt a bizonyos barlangot, mert bár Ábrahám, Izsák, illetve feleségeik maradványait már nem találnánk ott, elvileg Jákob mumifikált holttestének ott kellene lennie. Érdekes lenne feltárni ezt a barlangot, és látni Jákob múmiáját, hiszen Jákobot úgy balzsamozták be, mint a fáraókat, vagyis az ő holttestének fenn kellett maradnia. Később Józsefet is bebalzsamozták, és így elvileg az ő mumifikált holttestét is fel lehetne tárni. Persze csak akkor, hogyha az embernek van kedve múmiavadászatra indulni. Egy dolgot azonban soha nem fogunk megtalálni. Jézus holttestét. Amikor elmúlt a síratás ideje, így szólt József a fáraó háza népéhez. Ha jó indulattal vagytok hozzám, beszéljétek el ezt a fáraónak. Az én apám megeskedett, és ezt mondta. Én most már meghalok, de az én síromba temessel, amelyet Kánaán földjén ástam magamnak. Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, és utána visszatérek. A fáraó ezt mondta, menj el, temesd el apádat, ahogyan megeskedett téged. Jákobot tehát egy barlangba temették, vagyis nem gödröt ástak, hanem üreget váltak a barlang falába, és abba helyezték el a holttestet. Ezt láthatjuk a római katakombákban is. Izraelben pedig szintén így temetkeztek. Például az Olajfák hegyének tetején is vannak barlangok, pont az Intercontinental Hotel alatt. Azokban a barlangokban is sok-sok üreget váltak a falból. Jákob korábban már kivált magának egy üreget a Makpelai barlangban, valószínűleg akkor, amikor Leát temette oda. József tehát engedélyt kér a fáraótól. Eddigre József és családja fontos emberekké válhattak Egyiptomban, és az egyiptomiak valószínűleg nem akarták, hogy elmenjenek. József sem akarta azt a látszatot kelteni, hogy végérvényesen távoznak, ezért engedélyt kért, hogy eltemesse édesapját, illetve biztosítsa a fáraót visszatéréséről. A fáraó ezt mondta. Menj el, temesd el apádat, ahogyan megeskedett téged. El is ment József, hogy apját eltemesse, és vele ment a fáraó minden szolgája, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei, meg József egész háza népe, testvérei, és apjának a háza népe. Csak a gyermekeket, juhokat és marhákat hagyták Gósen földjén. Még harci kocsik és lovasok is mentek vele, igen hatalmas sereg volt az. Természetesen a legnagyobb garancia visszatérése éppen az volt, hogy Egyiptomban hagyták gyermekeiket és állataikat. Amikor eljutottak Góren hátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal gyászoltak ott, 7 napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József. Józsefék a Vörös-tengertől északra léptek a földre, majd a Holt-tenger keleti oldalán vándoroltak tovább északra, nagyjából arra a területre, ahol később Józsué belépett a földre Jerikó közelében. Jerikónál északra fordultak, a Jeruzsálem felé vezető úton mentek tovább, majd balra tértek és tovább vándoroltak Betlehem környékére, át az Eskol völgyén egészen Hebronig, ahol a barlang feküdt. A Holttenger északi oldalán vándoroltak tehát, mert azon az oldalon több az édesvízi forrás. A nyugati parton sokkal nehezebb lett volna a dolguk, és vízhez is alig jutottak volna, mert azon az oldalon nagyon kevés a forrásvíz. Így érkeztek meg Hebronban a Makpelai barlanghoz. Ám előbb még megálltak egy kis időre a Jordán keleti partján, ahol 7 napon keresztül gyászolták József édesapját. Amikor az ország lakosai, a kánaániak látták ezt a gyászünnepet Goren hátádnál, ezt mondták. Mély gyásza van Egyiptomnak. Ezért nevezték el ezt a helyet a Jordánon túl Ábel Micraimnak. Ők ugye nem tudhatták, hogy Jákobról és Józsefről volt szó, és úgy gondolták, hogy egyiptomiak gyászolnak ott. Úgy cselekedtek Jákobbal a fiai, ahogyan megparancsolta nekik, elvitték a fiai Kánaán földjére, és eltemették Mamréval szemben a Makpélai mezőn levő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel vásárolt sírhelynek való birtokul a hetita Efrontól. Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elmentek vele apja temetésére. Jákob vágya, hogy a Makpelai barlangban temessék el, hitéről tanúskodott. Jákob elhitte Isten ígéretét, hogy Isten nekik adta azt a földet. Hitáltal kérte tehát Jákob halála előtt, hogy azon a földön temessék őt el, amit Isten népének ígért. Egyrészt tehát Jákob hitét mutatja ez a kérés, másrészt azonban kérésével komoly és felesleges terhet is rótt családjára. Nagy teher lehetett holttestét elszállítani Egyiptomból egészen Hebronig, hogy ott eltemessék. Mégis különleges jelentése volt a kérésnek. Ez Jákob hitét mutatta, mert azt gondolta, ez az a föld, amit Isten megígért nekünk. Azt akarom, hogy itt temessenek el. Hadd mondjam el, hogy Isten nekem nem ígért sehol egy konkrét földet, ezért egyáltalán nem számít, hogy hova temetnek majd engem. Szerintem néha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az ütött-kopott sátornak a halálunk után, amikor már eltávozott belőle a lélek. Pedig akkor már nem több, mint egy üres csigaház, amiben valaha a lelkünk lakott. Tudjuk pedig, hogy a földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Szerintem túl nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az öreg teknőnek. Természetesen szomorúak vagyunk, amikor elveszítünk valakit, nincs abban semmi rossz. Igen, gyászolunk, és ez természetes, hiszen hiányozni fog az nekünk, nem tehetünk róla. Nincs a gyászban semmi rossz vagy bűnös dolog, és ez egy természetes dolog, hiszen elveszítettünk valakit, akit szerettünk. De az már furcsa, amikor valaki azon mérgelődik, hogy nem sikerült olyan koporsót csináltatnia, amilyent elképzelt, vagy éppen nem úgy állnak rajta a virágok, ahogyan kellene. Szomorú, amikor túl nagy feneket kerítünk ezeknek a dolgoknak. A feleségem épp a minap kérdezte meg tőlem, hogy hol szeretnék nyugodni, ha esetleg én hamarabb távozom az élők sorából. Én pedig csak annyit mondtam, hogy nekem teljesen mindegy. Ha szeretnétek, hamvasszatok el, és szórjátok szét hamvaimat egy gyönyörű öbölben. Nekem teljesen mindegy. Onnantól kezdve, hogy elhagyom régi sátramat, egyáltalán nem számít, hogy mi lesz vele. Én a hamvasztásra is úgy tekintek, hogy ez nem más, mint a természetes folyamatok felgyorsítása. A hamvasztással 37 perc alatt érjük el ugyanazt az eredményt, amit a természet 37 év alatt végez el. Szellemi értelemben semmi gondot nem látok a hamvasztással. Idővel a testünk úgy is porrá lesz. Mármint az öreg sátrunk, nem mi magunk. A sátram ugyanis nem egyenlő velem, soha nem is volt. A sátram csupán az a hely, ahol lakom. Mi úgy ismerjük egymást, hogy mindenkinek van egy teste, és ez rendben van. De miután meghalok, többé ne így gondoljatok rám, hiszen akkor a lelkem elhagyja a testemet. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni, hirtelen egy szempillantás alatt. És alig várom már ezt. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését és vétkét, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták. Szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Nagyon fontos mondat ez, mert rámutat, hogy József a megfelelő fényben látja a dolgokat. József tudja, hogy az Úré az ítélet. Vajon Isten vagyok én? Vajon vagyok-e olyan helyzetben, hogy én ítélkezzem, vagy én álljak bosszút rajtatok? Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Így hát nem az én tisztem ítéletet hirdetni, vagy bosszút állni azon az emberen, aki ellenem vétkezik. Ez a feladat az Istené. Ezt József is felismerte, így megfelelő volt a hozzáállása fivéreihez. Vajon Isten vagyok én? Ez rávilágít József hozzáállásának a titkára. Ezt a területet is Istenre bízta. És nekünk is Istenre kell bíznunk az ítéletet. Lesznek olyanok, akik szörnyű dolgokat mondanak majd rólad, ha Isten munkáját végzed. Ha nem csinálsz semmit, nem is fognak bántani. Ha azonban mersz bármit is tenni az Úrért, akkor akadnak majd téged bírálók. És akkor majd vagy elvesztegeted minden időtet azzal, hogy minden kritikára válaszolsz, vagy egyszerűen csak végzed az Úr munkáját, és megengeded, hogy Isten foglalkozzon bírálóiddal. Ha megfelelő fényben látod a dolgokat, akkor egyszerűen az Úr kezében hagyod a dolgot. Szerintem a sátán egyik kifinomult taktikája elérni nálunk, hogy ne az Úr munkájára koncentráljunk, hanem inkább folyamatosan védekezzünk és magyarázkodjunk. Azt akarja, hogy mindig valami ellen harcoljunk. A kommunizmus ellen, a liberalizmus ellen, ezernyi más dolog ellen. És akkor hirtelen már nem is az Isten szeretetét hirdetjük, nem is az ő munkájával vagyunk elfoglalva, hanem mindenféle dolog ellen harcolunk. A sátánnal tusakodunk. Szerintem ez olyan csapda, amiben könnyű beleesni. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Rosszat akartatok, rossz indítatásból, de Isten munkálkodott a háttérben. Az ige azt írja, még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged. Érdekesnek tartom, hogy Isten milyen sokszor megfordítja a sátán széljárását. A sátán gondosan előkészít egy csapdát Isten gyermekeinek, de Isten egy szempillantás alatt megfordítja a széljárást. József fivéreinek esetében sincs másként. Rosszat akartak, ez egyértelmű, de a színfalak mögött Isten munkálkodott, és jót hozott ki áldás tervükből. És igaz ez az életünk minden napjára is. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Ez Isten gyermekeinek öröksége. Bár az emberek megpróbálhatnak ártani neked, Isten képes az egészet a visszájára fordítani, és jót hozni ki belőle. Fontos, hogy ilyen bizalmunk legyen Istenben, hogy elhiggyük, minden a javára válik azoknak, akik szeretik Istent, és akiket elhatározása szerint elhívott. Még ha valaki gonosz módon bántani is próbál, Isten képes jóra fordítani a helyzetet. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. József tehát még 54 évet élt édesapja halála után. Manassé fiának Márkinak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József. József boldog nagyapa volt, ölébe vette ükunokáit is. Megadatott neki, hogy nem csak saját gyermekeiben és unokáiban gyönyörködhetett, hanem dédunokáiban is. Azután József ezt mondta testvéreinek. Úgy néz ki tehát, hogy amikor úgy érezte, hogy elérkezett halálának ideje, voltak még olyan testvérei, akik éltek. Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Meg is eskedte József Izrael fiait, és azt mondta. Bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat. Amikor József 110 éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban. József nem kérte azt, hogy azonnal szállítsák vissza csontjait arra a földre, amit Isten Izrael gyermekeinek ígért, hanem azt kéri, hogy akkor vigyék majd, amikor elhagyják Egyiptomot. Így hát körülbelül 300 évvel később, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, József koporsóját is magukkal vitték, majd az ígéret földjén temették el. József szavai ugyanolyan hitről tanúskodtak, mint korábban Jákobé. Ez nem az én földem, csak jövevény és idegen vagyok itt. És szeretném, ha azon a földön temetnétek el, amit Isten megígért nekünk. A zsidók szeretete földjük iránt tehát egyáltalán nem új keletű. Nem a németországi vagy oroszországi, vagy más országokban tapasztalt zsidó üldözések miatt támadt. A föld iránti szeretetet a kezdettől elültette Isten a népében. Még mielőtt elfoglalták a földet, a föld szeretete már ott volt a szívükben. Ezért kéri József is, hogy amikor elhagyják Egyiptomot, őt is vigyék magukkal, és temessék el azon a földön, amit Isten megígért atyáiknak. Ha olvasták volna az írásokat, tudták volna, hogy meglehetősen sok ideig fognak Egyiptomban tartózkodni. Mintegy 400 évig. De József biztos volt abban is, mert hitt Isten ígéreteiben, hogy egy nap Isten kiviszi majd őket Egyiptomból, és bevezeti az ígéret földjére. József halálától számítva 300 évet kell átugranunk, így érkezünk el Mózes második könyvéhez. Izrael történetében tehát van 300 év, amiről nem készültek feljegyzések, mert a nép történetének következő fontos eseménye az egyiptomi kivonulás volt. Itt találkozunk egy új vezetővel, Mózessel, aki Lévi törzséből származott. Lévi kegyetlen, hirtelen haragú, forrófejű ember volt, Mózesről azonban azt mondja az ige, hogy minden ember között ő volt talán a legjámborabb. Nem Lévire hasonlított, az biztos. Bár az elején igen, de aztán volt 40 éve arra, hogy szelídséget tanuljon. Kezdetben ő is olyan lobbanékonynak bizonyult, mint Lévi, és bajba is került miatta. Az egyik nap látta az utcán, hogy egy egyiptomi rosszul bánik egy izraelivel, ezért megölte az egyiptomit. És ebben Lévi tulajdonsága köszön vissza. Amikor azonban Isten elvégezte benne munkáját odakint a pusztában, a semmi kellős közepén, Mózes radikálisan megváltozott, és a földkerekség legszelídebb emberévé vált. Bámulatos, hogy milyen mértékben tud Isten megváltoztatni egy embert. Isten fog egy forrófejű, hirtelen haragú embert, aki képtelen uralkodni magán, és egy csendes, szelíd emberré változtatja. Mózes életében is Isten munkálkodott. A következő alkalommal tehát Mózes második könyvével folytatjuk. Áldjon meg benneteket az Úr, vezesse életeteket, és munkálkodjon bennetek, megváltoztatva természeteteket, hogy megláthassátok az Úr dicsőségét. És ha meglátjátok az ő dicsőségét, hadd munkálkodjon bennetek a Szentlélek, és változtasson át benneteket dicsőségről dicsőségre, az ő képmására. Hadd válhassatok azzá az emberré, akivé Isten tenni szeretne benneteket. Olyan emberré, akit nem saját akarata irányít, hanem Isten lelke. Olyan emberré, aki nem a test szerint reagál, hanem a lélek szerint, hogy bizonyság lehessetek otthonotokban, munkahelyeteken, és mindenütt, ahol megfordultok, hogy Krisztus természete láthatóvá váljék bennetek. Hadd legyen az életetek bizonyság Isten dicsőségéről. Jézus nevében. Amen.